Jó reggelt kívánok! Szervusztok, drága testvérek! Szeretnénk elkezdeni a mai reggeli összejövetelünket. Jó újra együtt lenni, lehet, hogy némelyek fáradtak vagytok. Vannak közöttünk olyanok, akik külföldön szolgáltak még tegnap. Jó, hogy ők is itt lehetnek ma. Fogjuk majd hallani az élménybeszámolójukat. Bevezetőnek szeretnélek benneteket egy rövid történetre emlékeztetni, ami jó pár ezer évvel ezelőtt történt, amikor egy pásztor egymaga vezette a nyáját valahol több ezer kilométerre innen, és egy érdekes jelenségre lett figyelmes. Nem azért, mint hogyha ott a közel-keleten nem fordult volna elő, hogy kigyulladt egy-egy száraz bokor, mert a nagy hőségbe, a pusztába előfordultak ilyen dolgok, de hát többször odanézett, és hát néhány percemből el kellett volna porladnia ebben a nagy hőségbe, de valahogy ez nem akart elporladni ez a bokor, és közelebb ment, és meghallotta az élő Istennek a hangját. És azt mondta, hogy ne gyere közelebb, vedd le a te saruidat, mert szent ez a hely, ahol te állsz. Tudjuk, hogy ő volt Mózes, Istennek nagy embere, és nagyon megdöbbentem ezen a történeten, amikor olvastam, mert egy kis rövid mondat az valahogy soha nem maradt meg bennem, hogy szólt neki, hogy Mózes, Mózes, és utána azt mondta, hogy ne gyere közelebb. Képzeld el, hisz valakit, gyere, és akkor jön közelebb, akkor ne gyere közelebb. Úgy megdöbbentett ez a dolog. És később azt látjuk, hogy amikor Istennek a jelenléte leszállt a Sínaira, és Isten törvényt adott Mózesen keresztül, akkor is a nép egy napig készült, hogy megszentelje magát, hogy megmosakodjon, és vonultak oda Isten elé, és Isten azt mondta, hogy ne gyertek közelebb. Döbbenetes. És aztán utána azt is olvassuk, hogy amikor az első templom elkészült, Salamonnak a temploma, és ott volt az Istennek a jelenléte, amikor dicsérték az Urat, akkor füst töltötte be az egész termet, és az Istennek az ereje alatt mindenki leesett a földre. De akkor is volt annak a templomnak egy legbelsőbb része, amit elválasztott egy kárpit, és nem lehetett közelebb menni az Istenhez. Volt egy határ. És amiért mi most itt vagyunk, és amiért itt lehetünk, az az, hogy 2000 éve történt egy nagyszerű változás, amikor eljött a názereti Jézus Krisztus, feláldozta magát, és tudjuk azt, hogy amikor ő meghalt, akkor ketté hasadt a templomnak a kárpitja, és az új szövetség azt mondja nekünk, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Közeledhetünk. Isten nem mondja többé, hogy ne gyere közelebb, hanem azt mondja, hogy gyere közelebb. Sőt, ahol erről van szó, képzeljétek el, utána úgy folytatja, hogy szenteljétek meg a ti kezeiteket, ti bűnösök. Tisztítsátok meg a ti szíveteket, ti kétszívűek. Tehát Isten még azt sem mondta, hogyha valakinek bűn van az életébe, hogy nem jöhet közelebb. Mert hogy közelebb jöhetünk, a Szent Istennek a jelléte megszentel és megtisztít bennünket. És ezért nagyszerű dolog, hogy ma így lehetünk együtt. És hiszem, hogy mindnyájan úgy jöttünk el, és az a vágy van a szívünkbe, hogy közelebb kerüljünk ma az Úrhoz. És amikor elmegyünk erről a helyről, akkor elmondhassuk, hogy közelebb kerültem az Istenhez. Kérlek, hogy gyertek, álljatok föl, imádkozzunk ezért, és utána pedig fussunk az Úrnak a jelenlétébe. Jó? Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy valóban 2000 évvel ezelőtt ketté hasadt a templomnak a kárpitja. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy ez a szellemi vasfüggöny, ez szétszakadt. Köszönjük, Urunk, hogy a szellemi berlini fal leomlott, és köszönjük, Urunk, hogy mehetünk ezen a mai reggelen is szabadon a te jelenlétedbe, Uram, hálaadásokkal és dicséretekkel. Urunk, mert mi is lenne az, amit mi hozhatnánk te elé, hiszen minden jó dolog, minden tökéletes ajándék te tőle szállott alá a világosságoknak az atyától a mi életünkbe. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te szabadítottál meg bennünket, te gyógyítottál meg bennünket, Te adtál a mi szívünkbe kibeszélhetetlen és dicsőült örömöt. Köszönjük, Urunk, az Istennek az országát, amely jelen van ezen a helyen. Köszönjük, Urunk, a te igazságodat, amely a mai napon is hirdettetik, és aminek a gyümölcse békesség. És köszönjük, Urunk, a Szent Szellemnek az örömét, amely itt van a mi életünkbe. Uram, vigadozik a mi bensünk, amikor érezzük, amikor megtapasztaljuk, hogy te itt vagy, Urunk, hogy megállsz előttünk, és azt mondod, hogy gyere közelebb. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a délelőttön is közelíthetünk, jöhetünk te eléd. Köszönjük, hogy megszentelsz, megtisztítasz, megújítasz bennünket. Áldott legyen ezért a te neved, Urunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged az Úr Jézus hatalmas nevében. Ámen.
Kérjük az Urat, és a legjobb közeledés az, amikor azt mondja Isten igéje, hogy ő a dicséretek között lakozik, és ha találkozni akarsz vele, akkor nyisd meg a szívedet, tedd félre minden problémádat, minden nehézséget, minden kihívást, felejts el, most ne erre nézz, hanem nézz Jézusra, nézz fel rá, és találkozhatsz vele. És ez a legnagyobb dolog, ami ma megtörténhet, hogy találkozni a világnak a megváltójával, ennél nagyobb dolgot nem tudsz ma délőtt átélni, hiszen.
Kérlek, foglaljatok helyet. Láttok itt fent egy táblát Gábor mögött. Házasság hete volt az elmúlt héten. Ugye bevezetővel beszéltem arról, hogy közeledjünk Istenhez. Az elmúlt hét az nem csak az Istenhez való közeledésről szólt, hanem a házaspároknak az egymás felé való közeledéséről is. És tudjátok, hogy Isten Ábrahámnak mondott egy áldást, és mégpedig azt, hogy áldott leszel, de nem csak, hogy áldott leszel, hanem te magad is áldássá válsz. És nagyon hálás vagyok azért, hogy ez a gyülekezet, ez nem csak egy olyan gyülekezet, amelyik kér időnként máshonnan segítséget, mert olyan problémáink vannak, amit magunk nem tudunk megoldani, mert lehetnek ilyenek bárkinek az életébe. De igazából áldás az az, amikor eljutunk oda, hogy mi tudunk másoknak segíteni, és mi tudjuk másoknak a problémáit megoldani, mi segítünk másoknak a kérdéseit megválaszolni. És ezért nagyon örülök annak, hogy a gyülekezetünkből két házaspár is részt vehetett szolgálóként és előadóként most az elmúlt hétvégén más gyülekezetekben. Ráadásul egyik szemem sír, a másik nevet, azt mondom, hogy külföldön, mert jó, hogy nemzetközi szolgálóink vannak, de jó lenne, ha nem külföld lenne Erdély, de ez most más kérdés. Először szeretném megkérni a gyöngyösi házaspárt, hogy gyertek, és utána majd a gyerekek közben kimentek. Észrevettétek? Észrevették.
Szervusztok!
Sziasztok!
Hát mi a múlt hétvégén Kolozsváron voltunk a házassághete alkalmából szolgálni egy ilyen kisebb gyülekezetnél. Hát igazából az ő gyülekezeti életükben ez úttörő dolog volt, mert először volt ilyen alkalom, nagy izgalommal várták is, 16 házas pár vett részt az alkalmon, és hát, hogy is mondjam, nagy izgalommal mentünk, mert még soha nem voltunk így, úgymond kiküldetésben, és olyan helyre mentünk, ahol egy picit olyan tradicionális a környezet, de láttunk nagy boldogságokat, mosolygó embereket, láttunk nagy kerek szemeket és csodálkozó arcokat, úgyhogy összességében nagy öröm volt köztük lenni, nagyon kedvesek és szívesen fogadták, és olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy jövőre szintén szeretnék ezt folytatni, és hogy mondani másoknak is, többeket is hívni.
Andrea? Akkor hogy mondjak valamit? Tehát annyit beszéltem. Sziasztok! Igen, nagyon jó élmény volt, és ahogy a Zsolti mondja, nagyon izgultunk, és nagyon-nagyon szeretünk Istennek erről a tervéről beszélni, hogy a házasság milyen jó, és tényleg úgymond egy kicsit útmutatást adni, hogy ott a Biblia, vegyék elő, és minden le van írva benne. Jó erről beszélni. Aztán beszéljünk a holnap, tegnapi napról, igen, már a jövő évről gondolkodunk, igen. Nagyon, nagyon nagy öröm van a szívünkben. Olyan boldogok vagyunk, komolyan mondom, úgy kértünk föl reggel, mint a gyerekek. Tehát hihetetlen nagy öröm volt itt lenni veletek. És ugye mondta Zsolt, hogy 16 házas pár volt, hát megdupláztuk, 32 volt. Itt tegnap nálunk, és nagyon élveztük a társaságotokat, nagyon jó volt veletek lenni. Annyi mindent akartam még mondani. Igen. Jó, hogy itt voltatok. Igen, azt akartam mondani, hogy az tölt el nagyon nagy örömmel, hogy fontos a házasságotok, hogy ilyen sok házaspárnak fontos volt, és időt szent rá, mert ugye ez az este csak rólatok szólt, tehát nem egy istentisztelet volt, nem egy bibliai tanulmány, hanem ez a házasságotoknak szenteltétek oda ezt az estét, és nagyon örülök neki. És aztán meg szeretnénk ragadni az alkalmat Zsolttal, hogy jövő héten szombaton este 6-kor lesz egy nyílt napunk, úgymond, egy nulladik alkalom, ahova nagyon-nagyon sok szeretettel várunk minden olyan házaspárt, aki szeretné a Bibliát tanulmányozni velünk együtt, hogy Isten milyen csodákat, útmutatást helyezett el benne, és megnézni, hogy vajon a szövetség Isten számára mit jelent, és hogy szeretné, hogyha a házasságunkban ez megvalósulna, hogy egy kicsit tájékoztassunk arról benneteket, hogy az egy test, az mit jelent, mit szánt Isten nekünk, hogy egy testként, házaspárként tudjunk élni, milyen szerepeket osztott le, mit jelent az, hogy megbocsájtani egy házasságon belül, ugye a legnagyobb felület, minden nap többször tehetjük, gyakorolhatjuk ezt, és még csomó téma van, amit át tudunk beszélni, erről szeretnénk tájékoztatást adni, mert következő ízelítőt, igen, mert következő héten már élesbe fogjuk indítani ezt a 12 alkalmas hát kurzust, inkább biblia tanulmányozásnak nevezném, jó? Annyi minden szempontból nézegetjük a Bibliát, tanulmányozzuk. Ez is egy jó lehetőség, egy odaszállás, hogy igen, fontos számomra, hogy a házasságomról mit ír Isten? Mit mondott, hogy kell úgy, hogy tudom úgy tenni a dolgomat, hogy Isten akarata szerint, az ő legjobb akarata szerint, és akkor működni fog, jó? Szombaton este 6-kor itt a gyülekezetben lesz egy ilyen nulladik alkalom, és mindenkit nagyon-nagyon szeretettel várunk.
Még annyit tennék hozzá, hogy ez nem jár kötelezettséggel. Gyertek el, tapogatódzatok, nézzétek meg, és utána majd mindenki eldönti, hogy részt szeretne venni rajta, vagy sem. Úgyhogy várunk benneteket. Köszönjük szépen.
A Najbrand Gáborit meg a Mariant szeretnék egy pillanatra ebből az apropóból ide hívni.
Az apropó az, hogy ebben a 2=1 misszióban az a megtiszteltetés ért minket, hogy a gyöngyösi házaspárral is együtt szolgálhatunk, és mi pedig egy ilyen jegyes kurzus, vagy házasságra felkészítő kurzusban szolgálunk a Mariannal. Ide még nem igaz az, amit a Zsolt mondott, hogy gyertek el és tapogatózzatok, ez még az az életszakasz, amikor nincs. Így van, ez nagyon fontos, jó? Tehát ez is egy jó házasságnak az alapja lehet, és hogy még mi más, Isten igéje szerint, erről szoktunk beszélgetni ebben a kurzusban, aminek a lényege, a célja az az, hogy tulajdonképpen aki mellettünk van, nyilván még házasság előtti időszakról beszélünk, az a fiú, lány, vőlegény, menyasszony, valóban jó-e, hogy mellettem van, valóban ő-e az, akivel nekem össze kell kötni az életemet, és ez a kurzus, ez erről szól, mi pedig ide hívunk, invitálunk mindenkit. Alapvetően két fajta van, ezt a szülők igénye dönti el, vagy rábeszéljük, vagy lebeszéljük a párokat a házasságkötésről. Eddig még csak olyan megkeresés érkezett, hogy támogassuk őket és beszéljük rá, úgyhogy eddig csak ilyet vezettünk, de sok szeretettel várunk mi is titeket a kurzusra is, illetve szombaton ide. Az időpontot inkább te mondd, mert nem merek.
Szombaton este 6-kor.
Este. Így van, jó?
Ennyi, igen.
17 ezer, a 22 ezer szóból 20, ó, én már fölvittem egy kicsit, nekem 22, jó? Tegnap megtanultuk, hogy a nők 20 ezer szót használnak egy nap el, a férfiak átlagban 4500-at, de ezt általában a munkahelyükön teszik, tehát mi beosztjuk, ugye? Na, szóval szeretném megköszönni örökös segítőtársunknak, Nádai Zsoltinak. Minden alkalommal nagyon lelkesen itt van, és segít nekünk, és szeretném megköszönni Mester Zolinak, aki minden alkalommal az összes széket, asztalt pakolja. És szeretném megköszönni Johannának is, hogy itt a terítésben. Hol vagy, Johanna? Hoppá! Hogy segítettél nekünk. Köszönjük szépen!
Meg mindenkinek, aki a végén segített összepakolni. Úgyhogy a romokat 20 perc alatt úgy eltakarítottuk, gyerekek, hogy ezt láttátok, amit most itt van. Tehát nagyon hálásak vagyunk, hogy nem hazaruhantatok, hanem kiálltatok mellettünk.
Elég.
Elég. Köszönjük szépen.
Sziasztok. Mielőtt mondanánk egy-két szót, hadd mondjam, azt már nem engedte Isten, hogy elengedjem ezt a vonalat. A dicsőtérben volt egy ének, amikor azt énekeltük, hogy ő nem ereszt el. És egész egyszerűen az Isten azt mondta, hogy mondjam el ezt most, hogy vannak itt közöttetek, akik ezt nem tudtátok nyitott szívvel énekelni. Mert úgy érzitek, hogy eleresztett téged. Hogy olyan nehéz helyzetben vagy, hogy nincs ott veled. Isten azt akarja mondani, hogy mai üzeneten Isten akar szólni hozzád, nyisd ki a szívedet, mert meg akar erősíteni, hogy nem ereszt el. Ja, köszöntünk titeket a Kulcsár házaspárt. Én még nem láttam, hogy hoztátok a babát. Itt megragadom az alkalmat, mert nem jövök akkor már ki ma még egyszer. Gratulálunk a kis babához, majd megnézzük. Viszont majd szeretnénk március 17-én itt a gyülekezettel együtt imádkozni érte, úgyhogy megragadom az alkalmat, hogy hirdetem ezt így egyúttal. A tegnapi nappal kapcsolatban Nagyváradon voltunk, én három dolgot szeretnék mondani, nagyon sok pozitív élmény volt. Az egyik az az, hogy nagyon nagy félelem volt bennünk is, vagy hogy mondjam, tehát hogy megyünk egy nagy baptista gyülekezetbe, Nagyváradon, én egyszer voltam ott annak idején, akkor se tudtam megszólni 20 percig, emlékszek rá még fiatalként. Húha, 24 évvel ezelőtt, 25, nem, vagy 26, mindegy, valamikor. Nem is éltem. És hát készültünk oda menni, és így volt bennünk egy nagy félelem. Az egy pozitív élményemet azt hadd mondjam el elsősorban az, hogy bár nem volt időnk sokat együtt készülni, de annyira átéltük azt, amiről a házas kúzus szól, hogy közösen szolgálhattunk egy test, egy szellemben, egy lélekben. És tényleg olyan összhang volt bennünk, és Isten szellem ott volt köztünk, hogy az egy órát, amit mi szolgálhattunk, azt én nagy csodaként éltem meg magam számára. Ez volt az egyik. A másik az, hogy mentünk egy ilyen félelme, hogy hú, hát hagyományos közegbe merek-e arról beszélni, ami a témával kapcsolatban nekem gyógyulást jelentett, mondjuk ilyen nagyon hagyományos baptista gyülekezetbe felnőve. És tényleg annyira őszintén kiraktuk a szívünket, és úgy mertünk beszélni, és azt láttuk, hogy egy teljes fogadtatás van. Tehát egy nagyon nagy pozitív élmény volt bennem az, hogy nyitottak voltak a szívek. És a harmadik élményt azt szeretném elmondani, hogy beszélgettem a Giorgio Vadriánnal, az egyik lelki pásztorral onnan. Beszélgettünk ott az ebédnél, és hát bemutatta az épületet, hogy felújították, hogy 20 év volt lelki pásztor, és elmondta, hogy amikor oda költöztek, akkor ő meg egy másik családnak volt zsibongó gyereke egyáltalán, akik zavarták az alkalmat. Már szinte úgy rosszul érezte magát. És amikor átépítették az épületet, a nagy imaházat, ugye a 600 fős imaházról van szó, akkor lebontották oldalt, ami volt egy csomó vezetői megbeszélő szobák voltak ott, azt lebontották, egy nagy ablakot betettek, és majdnem akkora, mint fele ez a terem, nem? Mint fele ez a terem, olyan baba-mama szobát csináltak. Nem kicsi. Tudjátok, hogy ma hány gyerek van ott? Kis zsibongó gyerek? 100. Ez nagyon megdöbbentett. És megerősített abban a látásban, hogy az Isten azt akarja, hogy fókuszáljunk a következő generációra.
Na, hát nehéz megszólalni azután. 80 házaspár volt, több mint 82 talán, tehát nagyon sokan voltak. Én is nagyon izgultam. Viszont, ugye tudjátok, én is ott születtem, de nagyon korán, 9 évesen hoztak el a szüleim. Viszont Várattól 20 kilométerre születtem. Tehát, hogy így az emberekkel, elég rég voltunk Erdélyben most, meg túl sokat, 1-2 napot szoktunk max tölteni, vagy pár órát. De olyan volt, mintha hazamentünk volna. És ami személy szerint nekem sokat adott, biztos ti is így vagytok vele. Én először éltem, a vasárnapi iskolán éltem azt, tehát, hogyha készültem, én többet kaptam, mint a gyerekek. És akkor azóta meg sokszor átérem, hogyha valamire készülök, akkor én sokkal gazdagabb leszek, mint bárki más. Úgyhogy a kommunikációval kapcsolatban kaptam én is olyan üzenetet Istentől, ami fantasztikusan vezérel, irányít, úgyhogy ez jó. Viszont, hogy tényleg otthon érezhettem magam, és ami még jó volt, hogy alkalom után, nyilván nagyon sokan jöttek oda hozzánk beszélgetni, ez is nagyon jó érzés volt, viszont jöttek olyanok, az ilyen 50 pluszosok, aki már mi is lassan oda tartunk, azért nem, de hogy akik ismerték a szüleimet, és ez, hát igen, már csak 10 év lesz, igen. Szóval, hogy én többet kaptam, tehát nem tudom, biztos átéltétek, aki elvesztette a szüleit, és olyan emberrel találkozol, ugye a környezetünkben, mi nem itt nőttünk föl ebbe a gyülekezetbe, tehát nem nagyon vannak olyan kapcsolataink, akik ismer, 16 éves voltam, amikor apukámat elveszítettem, és nagyon ritkán találkozok olyan emberekkel, akik ismerték a szüleimet. És ez olyan, én nem tudom leírni az érzést, azt a melegséget, minthogyha apukám ölelt volna. Úgyhogy ez nagyon jó érzés volt, és az, hogy hitelesen állhattunk ott. Tehát amit vetettek belénk, azt úgymond most arathatták. Nagyon-nagyon jó érzés volt. Egyébként a kommunikációval kapcsolatban egy igét hadd olvassak föl nektek, ami engem nagyon megérintett. Az Ézsaiás 43:4-ben van, hogy mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek, embereket adok helyetted, és én népeket a te életedért. Ugye ez Jézus, hogy majd hogy fog jönni, ugye ez a jövőkép. És akkor nekem a legnagyobb üzenet az, hogy tényleg Isten mennyire becsesnek tart bennünket, hogy Jézust az életét adta, és hogy én mennyire tartom becsesnek a férjemet. Azt az embert, akivel a legjobbak, a legfontosabb kapcsolatom itt a Földön, mint ember, hogy eléggé becsesnek tartom, mert hogy Isten mennyire becsesnek tartott bennünket a kommunikációmban. Például nagyon sokszor mobilozik az egész család, nem tudom, ti hogy vagytok velem, mi sokszor kockulunk, és közbe beszélgetünk, hogy tényleg mennyire tud a kommunikációnk elmélyülni, hogy eléggé becsesnek tartom el. Úgyhogy engem ez érintett meg a leginkább, hogy tényleg figyeljünk egymásra, hogy kommunikálunk, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mi nők, hogyha ő úgy beszél, miközben más csinál, vagy fordító is igaz, hogy nem elég fontos a másik. Vagy ha felületesen válaszolunk egyszer-kétszer, akkor azt érzi a másik, hogy nem elég fontos, úgyhogy hát támogassuk egymást. De nyilván ugye a legfontosabb kapcsolatunk a férjünkön kívül az Isten, tehát én tudjátok, függő vagyok, úgyhogy ilyen szempontból is bizonyságot tettünk, hogy a személyes kapcsolatunk Istennel, úgyhogy aki itt most egyedülálló, és már a harmadik házas párt hallgatja végig a házasság kapcsolatban, ne szomorkodjon, ugyanezt az érzést át lehet élni Istennel, hogyha minden nap vele kelsz és vele jársz, jó? Úgyhogy csak, hogy ne csöpögjön minden.
Amen.
A mai bemutató az összefogásról szólt. Az a címe ennek a mai napnak, hogy nem hagylak titeket árván. Nem hagylak titeket árván. Nagyon izgatott vagyok, ezt el akarom mondani rögtön így az elején. Nagyon izgatott vagyok ez a gyülekezet miatt. A gyülekezetnek a jövője miatt egy nagy izgalom van a szívemben. Egy jófajta izgalom Istentől. Egyszerűen egy ilyen jó értelembe vett nyugtalanságot érzek, és hát ennek vannak feszültségei is, vannak nehéz részei is. Maiba is lesznek nehéz részek, ne féljetek. Apa és gyermeke kapcsolat az atyaságnak a mintája, hogy amilyen hátizsákkal érkezünk a családból, olyan az apa képünk, amit otthon megláttunk, ami otthon beletöltődött, ami hátizsákunkba, arról mintázzuk automatikusan a mi mennyei apukánkat, az otthoni apukáról. Hoztam nektek egy fényképet. Ebből mit láttok? Keveset? Na most? Ki mit lát ebből a képből? Tehát magyarul legyen két markoló. Tehát van itt két markoló. Én fényképeztem egyébként. Na de most komolyan, mit látunk ezen a képen? Ezek a... Most képzeljétek bele magatokat, hogy te vagy a kis markoló. Te vagy a fiú, és ott van az apa. Te vagy a gyermek, inkább így mondom. Tehát lányokat nem zárjuk ki. És ott van az apa, hogy mit érezhet ez a gyermek? Most lehet beszólni. Egy védelmet érezhet, ugye? Mit érezhet még? Egy biztonságot érezhet. Egy elismerést érezhet. Azt érezhet, hogy számíthatok rá, hogy az én apám karjai mellett én biztonságban vagyok. Hogy nem fog megszégyeníteni. És hogy védelmez. Jó, fölkapcsoljátok a, hagyjátok a villanyt. Nagyon fontos, hogy megerősödjünk a mi elsődleges elhívásunkba, az pedig a fiúság. Azt mondja az ige, hogy lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, mert Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk. És ebben nekünk meg kell, hogy erősödjünk. Hogyha vannak dolgok az életünkben, amit felül kell írni, akkor nem fontos abban a sérlések sebekben megmaradni, ami esetleg még benne van a hátizsákunkban, ami nem lett felülírva, felülíródva. Mert az Isten az ő atyai, az ő mennyei szeretetét akarja nekünk adni, és akarja nekünk biztosítani, és azt akarja, hogy azok a dolgok, amik rosszak, azok ne kísértsenek minket, ne kísérjenek minket, hanem egyszerűen felülíródjanak a mi életünkbe. És amikor Jézus megkeresztelkedett, bemerítkezett, akkor egy hang hallatszódott, amit nem csak ő hallott, hanem hallotta a körülálló sokaság is. Ugye mi volt az? Hogy te vagy az én szeretett fiam. És én benned gyönyörködöm. És ez a mondat, hogyha megvan a mi szívünkbe, akkor ez egy biztonságot ad, hogy én nem vagyok lelökhető. Hogyha ez a mondat megvan, megélve, megvan élve a mi szívünkbe, akkor ez egy biztonságot, egy bizonyosságot adhat, hogy én Isten fia vagyok, Isten gyermeke vagyok. Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Azt mondja, az atyám házában sok hajlék van, és én elmegyek, és helyet készítek nektek. Kérdezem én, hogy te ott vagy-e azon a helyen már most, ami el lett készítve a te számodra, amit az atya, mint gyermekének elkészített ezen a földön, hogy egyszerűen jól érzed-e magad ott, abban, amiben vagy, amiben egyszerűen ott vagy a hétköznapjaidban. Mert Isten azt mondja, hogy helyet készítek neked. Helyet készítek neked. És azt mondja a tanítványoknak, hogy itt az az út. Én vagyok az az út. Mondott egy proféciát, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ami az ő kereszt halálakor érvénybe lépett, hogy Jézus Krisztus meghalt, őt eltemették és feltámadt. És ez az az élő út, amelyen mi tudunk járni, amelyen mi be tudunk menni az atyához. És azt mondja, hogy nincs más út, csak ez az egy. Ez az egy út van. És azt mondja, hogy kérni fogom az atyát. Amikor ő meghalt, azt mondja, kérni fogom az atyát, hogy küldjön egy másik pártfogót, a Szent Szellemet. És a Szent Szellem azt mondja, hogy nem hagylak árvány. Nem tudom, hogy hányótoknak van már meg szellemi módon az atyaság a szívetekbe. Hogy ez a biztonság, ez a bizonyosság, hogy Isten a te mennyei apukád. Ez egy kulcs. Mert azt mondja, hogy nem hagylak téged árván. Lehet fölnőni szülők nélkül egy árvaságban. És figyelj, lehet fölnőni szülők mellett egy árvaságban. Kialakul egy árva szív. Egy olyan szív, amelyiket falak vesznek körül. Egy olyan szív, amely olyan, mint egy hagyma. Egy olyan szív, amit meg kell hámozni. Egy olyan szív, ami úgy érzi, hogy ezt nem tudják, nem lehet áthatolni, nem lehet oda bemenni, nem lehet oda beférkőzni. Egy olyan szív, amely elfelejt kommunikálni. És bárki veszi körül, azt érzi, hogy egyedül vagyok. Nekem ilyen szívem volt. Engem ebből gyógyított meg az Isten. És most már úgy tudok itt állni előttetek, mint egy meggyógyult gyermek. Úgy tudok erről nektek beszélni, mint aki nem hordozza a múltnak, a múlt sérléseinek a következményeit, hanem Isten meggyógyított. És dicsőség az Úrnak, így van. Egy 2-3 évvel ezelőtt történt ez az eset, amikor pont került az íre. Ez nekem egy 2 éves gyógyulási folyamat vége volt. Tehát ezt azért is mondom, hogy ez nem egy pillanat volt, hanem Isten elkezdett beszélni hozzá. Először meg kellett értenem, mi a bajom. Utána elkezdett tanítani. Utána hozott körém olyan embereket, akik az atyassággal, a szellemi atyassággal rendelkeztek. Akiknek megvan ez az ajándékuk, képességük, nem tudom, hogy fogalmazzak, elhívásuk. És a DIT suliban, ott voltam, proféta suliban, Debrecenben, és erről volt tanítás. És tudtam, hogy ez nekem szól. Hogy itt rólam van szó. És utána volt imádkozás. Utána volt az az ének, hogy fiad vagyok, atyám. Nem tudom, hogy ti éreztetek-e már olyat, hogy belétek csap a villám. De én ott ezt átéltem. Egy vadidegen nő volt mellettem, és rászorultam, mondtam, hogy adj már még zsepit. Zsebkendőke. Egyszerűen az Isten olyan erővel átjárt engemet, és gyógyított meg, amit nem tudok nektek elmondani. Nagyon nehéz volt a talpamon maradni. Ez egy olyan beavatkozás volt az én életemben, képzeljétek el, hogy azóta meggyógyultam egy testi betegségemből is. Ahogy gyógyul a mi lelkünk, gyógyul a mi testünk. Meggyógyultam egy betegségemből. És én úgy hiszem, hogy ma itt vagytok többen, akiket Isten meg akar ebből gyógyítani. Pál apostol egy szellemi atya volt, az is. És ő nem csak gyülekezeteknek írt, hanem például Timóteusnak. Azt mondja, figyeljetek, ha elkezditek olvasni, azt mondja, Timóteusnak, igaz fiamnak. Nem tudjuk, hogy ez a Timóteus éppen milyen nehézségekbe lehetett benne. Lehet, hogy éppen az ő élete nagyon nem ott volt. Mert azért mondja azt, hogy a korábbi proféciák alapján azért harcold meg a dolgokat. Hogy az, amit Isten eltervezett, az menjen végbe a te életedbe. És azt mondja a következőbe, hogy Timóteusnak, a szeretett fiamnak. Ugye itt nem egy vér szerinti kapcsolatról van szó, hanem egy szellemi kapcsolatról van szó. Utána, ha olvassuk tovább, azt mondja, a Titusnak, az igaz fiamnak a hitben. És figyeljetek, én elmondhatom nektek azt, hogyha nem lettek volna szellemi atyák az én életemben, akik követtek engemet és bátorítottak engemet, akkor ma nem lennék sehol. Konkrétan sehol. Hogyha azokra az emberekre néztem volna, akik ilyen módon akartak engem előrébb juttatni, megmondani, hogy mit csináljak, hogy csináljak, és fog jönni március, azt hiszem 10-én is egy ilyen szellemi atyám, a Bödő Sándor, és most is van egy szellemi atyám, őt úgy hívják, hogy Tőtős János. És nagyon hálás vagyok. Érted? Értetek. Figyeljetek, szellemi atyák, meg kell, hogy gyógyuljatok, meg kell, hogy gyógyuljunk. Mert ha az atyasság a mi életünkben nem kerül a helyére, akkor áldozatok lesznek a mi környezetünkbe. Mert azt hiszük, hogy jól csináljuk a dolgokat, és ott vannak a halottak mögöttünk. Nagy a figyelmeztetés. Szellemi atyák, hozzátok szólok, hogy helyetekre kell állni. Figyeljetek, Pál apostol az 1 Korintus 13-ban azt mondja a szeretet kapcsán, és képzeld bele magad most úgy, mint egy szellemi atya az ő fiának. Azt mondja, figyelj, én türelmes vagyok veled. Én álhatatosan meghallgatlak téged, mert azt mondja, a szeretet az türelmes bennem, az az isteni, az a mennyei. Azt mondja, jóságos vagyok hozzád, kedves vagyok veled, szelíden viselkedek veled. Ez a jellemzője a szellemi atyának. Értitek? Ezt Pál apostol mondja, aki maga is az volt. Azt mondja, nem irigykedek rád, és nem féltékenykedek rád, hogyha te többet elérsz, mint én. Örülök neki, hogy előrébb jutottál, és hogy előrébb jut szellemben, és fel akarlak téged emelni, hogy még előrébb jussál. Azt mondja, nem kérkedik, nem dicsekszik. Egy szellemi atya az ilyen, érted? Ilyen. És Isten azt akarja, hogy ehhez nőjünk föl, az ő isteni szeretetéhez, hogy ne áldozatok legyenek, hanem fiak, meggyógyult fiak. Azt mondja, nem fuvalkodik fel. Nehéz. Lehetetlen. Lehetetlen. Értitek? Isten nélkül lehetetlen. Szent Szellem nélkül lehetetlen. Aki azt mondja neked, hogy nem hagylak árván. Mert csak azt kell adnod, amit kapsz. Nem a sajátodat. Azt mondja, nem viselkedik bántóan. Nehéz. Lehetetlen. Lehetetlen. Nem keresi a maga hasznát. Egy szellemi atya az ilyen. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Nehéz. Ilyen a szellemi atya. Hagyjátok, hogy gyógyítson az Úr. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak. Hanem együtt örül az igazsággal. És mindent elfedez. Mindent hisz. És mindent remél. És Isten ilyen embereket akar ebben a gyülekezetben, hogy ilyen emberek kerüljenek a helyükre, hogy kerüljünk a helyünkre. És mindent eltűr, kibír, elszenved. Figyeljetek! Jézus elment az olajfák hegyére. Utána a templomban az egész nép hozzá seregvett, és leült, és tanította őket. És ezen is elgondolkodtam. Jézus leült. Elgondolkodtam, hogy én is itt állok, de Jézus a mi szintünkre jön le. Jézus a mi szintünkre jön le, és ott akar szólni hozzánk. És oda vezettek hozzá a farizeusok és az írástudók egy asszonyt, akit házasság törésen kaptak. És odaállították középre. Értitek? Képzeljétek el azt, hogy most, ha behoznának ide egy bűnös nőt, egy parázna nőt, és ide hoznák, hogy most mit csinálnék én? Mi történne? Figyeljetek, az Isten szelleme dolgozik. Oda vezettek egy parázna nőt, akit házasságtörésen kaptak, és középre állították. Képzeld el azt a megszégyenítést, amiben ez a nő részesült. Figyelj, ez a nő ez egyedül volt ott, nem vitték oda azt, akivel tetten érték. És lehetséges, hogy azok vitték oda, akik tetten érték. De tetten érték, és oda vitték. Mit mondott Jézus? Vigyétek innét. Most nincs rá idő. Tanítok. Ezt mondta? Nem ezt mondta. Figyelj, nem ezt mondta. Azt mondja farizeusok, hogy a törvényben megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyet kövesztessék meg. Te mit mondasz? Hogy az ilyet meg kell ölni. Szerintetek kövekkel érkeztek? Ott volt a kezükbe? Én el tudom képzelni. Ott volt a kezükbe. Azt mondja, azért csinálták ezt, hogy megkísértsék, és legyen mivel vádolniuk. Jézus mit csinált? Lehajolt, és az ujjával írt a földre. Mit írt oda? Nem tudjuk. Lehet, hogy azt írt oda, hogy hibáztál. Lehet, hogy azt írt oda, hogy szeretlek. Lehet, hogy bármit írt oda. De az biztos, hogy ott, akkor Jézus Isten szelleme által cselekedett. És azt mondja, hogy aki közületek nem bűnös, bűntelen, az vesse rá először a követ. Az vessen rá először erre az asszonyra követ. És utána újra lehajolt, és írt a földre. Ez a Jézus ez nem foglalkozott azzal, hogy mit szólnak az emberek. Nem foglalkozott azzal, hogy ott volt ennyi ember, hanem elkezdett ezzel az egy asszonnyal, nővel foglalkozni. Mert ő volt ott akkor szükségben. És akkor azok pedig ezt halván, lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kimenének, a vénektől kezdve mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt ott az asszonnyal középen. És Jézus felegyenesedett, és nem látott senkin az asszonyon kívül. Azt mondja, asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Azt mondja, senki, Uram. Ez az asszony egyetlen egyszer szólalt meg. Itt, most. Azt mondja, senki, Uram. De hogy mi történt benne? mi ment végbe ott akkor a szívébe. A kegyelemnek az elítélésétől elérte a felszabadítást, hogy elérte azt, hogy én itt mindjárt meg fogok halni. És akkor kiderült, hogy felszabadul. Kiderül az, hogy megmenekülök. Azt mondja senki, Uram. Azt mondja Jézus, én sem kárhoztatlak. Eledj el, és többé ne vétkezzél. Figyeljetek! Jézus tudta, hogy mi zajlik ebben az asszonyban. Tudta azt, hogy mi van az ő szívében. A többiek mit tudtak? Meg kell ölni. Hozzá se nyúlhatunk. Kővel meg kell ölni. Tisztátalan, bűnös. És azt mondja, én sem kárhoztatlak. Figyeljetek! Ezt a történetet, hogyha levetítjük, Jézus nélkül egyszerű a megoldás, ugye? Ez az asszony belehal. Nagyon egyszerű. Most kérdezem én, hogy mi van akkor, hogyha hozzád vezetnek egy ilyen nőt? Ha te vagy Jézus helyébe. Mi ennek a kimenetele? Hogy te és én tudunk-e szellem által cselekedni. És nem sémákba gondolkodni, ugye? Mert ezek az embereknek volt egy egyszerű megoldásuk, ez a kő. Minden helyzetre ugyanaz a megoldás. És figyeljetek, a kő honnét formálja a másikat? Kívülről, ugye? A kő kívülről formál. Roncsol. Jézus honnét formál bennünket. Ugye? Mekkora a különbség Jézus között és az emberi, az ördögi között, hogy ő belülről akar minket formálni és megváltoztatni. A szívünk kell neki. Az őszinte, alázatos, összetört szív. Mert azzal ő tud valamit kezdeni. Azt ő tudja formálni. Figyeljetek, megyünk a nehezebb részekhez. Volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének, Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente Jézus lábát olajjal. És azt mondja Jézusnak, hogy akit szeretsz, Lázár, az beteg. Jézus pedig, mikor ezt meghallotta, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való. Utána mennek tovább, azt mondja Jézus, hogy Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. Utána nyíltan megmondja, hogy ez a beteg, ez már meghalt. De azt mondja Jézus, hogy de menjünk el hozzá. És itt olvassuk, hogy Jézus megrendült az ő lelkében, és könnyekre fakadt ez a Lázár miatt. Kérdezte Jézus, hogy hol van az az ember, aki meghalt. Azt mondja, gyere és lásd meg. És azt hitték, hogy azért sír, mert hogy mennyire szerette őt, hogy elgyászolja őt. És utána azt olvassuk, hogy Jézus felindult magában, és odament a sírhoz, amely egy üreg volt, és kő feküdt rajta. És azt mondja Jézus, vegyétek el a követ. Isten fel akarja támasztani a lázárokat. Azokat a lázárokat, akik a kövek áldozatai lettek. Akik benn vannak a sírba, és lehet, hogy pont az atyáktól kaptak köveket. Azt mondja Jézus, hogy nagyon szeretem Lázárt. Nagyon szeretem őt. És ez a Lázár, ez ott volt benne a sírba. És Jézus azt mondja, hogy a köveket nekünk kell elvenni. Azt mondja, ti vegyétek el. Azt mondják, Uram, ez már büdös. Ennek már szaga van. Lehet, hogy már drogozik is, nem tudom. Büdös. Ez a Lázár büdös. De Jézus azt mondja, hogy neked kell elvenni a követ. Azok a kövek, amik sérüléseket okoztak benne, amit esetleg te dobtál el. Amik kívülről formálták a másikat. Amik miatt most sok fiatal nincs itt a gyülekezetben. Nem proféciát mondok, tényeket. Azt mondja, vegyétek el a követ. És azt mondja Jézus, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. És felemelte a tekintetét az égre. És azt mondja, hálát adok neked, atyám, hogy meghallgattál. És tudom, hogy mindenkor meghallgatsz. Hogy te küldtél engem. És fennszóval kiáltott a Lázár, jöjj ki. Lázár, jöjj ki a sírból. És kijött a halott lábain, és kezein kötelekkel megkötözve. Az orcáján kendő volt. Jézus azt mondja, hogy oldozzátok el. Testvéreim, van feladat. Van feladat. Lázárokat Isten fel akarja támasztani. Szellemi atyákat helyre akarja állítani. Köveké bocsánatot kell kérni. Angyalokká kell válnunk. Azt mondja Máté 28-ban, az Úr angyala leszállt a mennyből a földre. Ez nincs odaérve, de a földre szállt, oda ment, elhengerítette a követ és leült rá. Érted? Lázár, te nem tudod kihozni, de a követ el tudod venni. Lázárnak egyedül kell kijönni a sírból. És Lázárok, nektek is szólok most, hogyha vagytok itt olyanok, akiknek az életében a kövek olyan sebeket, sérüléseket okoztak, amik miatt a ti szívetek megkeményedett, akkor gyertek ki. Gyertek ki. Bocsánatot kell kérni a kövekért. Tamás, szeretnénk imádkozni. Nem tudom, János, valamit szeretnél mondani, vagy hozzátenni. Dicsőít, légy szíves. Drága Jézus, jövünk eléd, és megállunk előtted. Köszönjük azt, hogy te meghaltál, téged eltemettek, és te feltámadtál. Köszönjük, Uram, neked ezt az igazságot, ezt a valóságot, és imádkozok azért, Uram, hogyha van itt most olyan, akinek az életébe egy valósággá akarod tenni, Uram, a te halálodat, feltámadásodat, Uram, a te életedet, Uram, akkor megkérlek most téged, Uram, hogy az ő szívébe végezd el az átformáló munkádat. Lehet, hogy úgy jött oda, ide, mint ez a parázna nő. És köszönöm, Uram, hogy jöhetünk hozzád. És ha vagy így most, ma, akkor a dicsőítés alatt gyere előre. Hogy tudjunk érted imádkozni. Tud befogadni Jézust, ha ez, erre elkészült a te szíved. Ezt hitből meg tudod tenni, ha döntöttél. És Uram, imádkozunk most az atyákért. De előtte még a kövekért kell, Uram. Azokért a kövekért, Uram, amik ki lettek dobva. És találtak. És Uram, bocsánatot kérünk ezekért.
És Uram, ha bárkinek rendezni kell a köves ügyeket, akkor segíts neki, hogy megtegye. És imádkozunk, Uram, az árva szívekért. Mert te azt mondod, Uram, hogy nem hagysz minket árván. Imádkozok az árva szívekért, Uram, akik magukra lettek hagyva, akiknek nem volt ott az az átölelő kar, amikor kellett volna, akik cserbe lettek hagyva, Uram, az életben, akik nem tudtak hova fordulni a kérdéseikkel, akik bezárkóztak. Imádkozok ezért az árva szívekért. Imádkozok a te gyógyító kegyelmedért, kenetedért, Uram, hogy járj most minket át. Járd át a mi szívünket, és hámozd meg, Uram, mint egy hagymát. Hogy azok a részek, Uram, amik ott elzárnak, és meggátolnak minket tőled, Uram, azok a Jézus nevében most hulljanak le, hulljanak a porba. A Jézus nevében azok a bántások, sebek, sérlések, amik oda beékelődtek a te szívedbe. A Jézus nevében én ezeket most levágom onnél. És hirdetem feléd a gyógyulást, Istennek a gyógyulását, amely megváltoztatja a te szívedet, amely érzővé, dobogóvá teszi a te szívedet. És imádkozok a szellemi atyákért, hogy Uram, gyógyítsd meg őket. Tudjanak szeretni, szeretettel nézni, tekinteni, felemelni, átölelni, bátorítani, Uram. Tudjunk, Uram, olyanok lenni, mint amilyen te voltál, Uram. És tudjuk, Uram, hogy ez lehetetlen, de veled lehetséges. Jézus, szükségünk van rád, mert nélküled egy nagy nullák vagyunk. Nélküled, Uram, csak bohóckodni tudunk. És köszönöm, Uram, hogy te sok Lázárt ki akarsz hozni. Sok Lázárnak gyógyulást akarsz hozni, Uram. Életet akarsz hozni, Uram. Rajtunk keresztül, általunk, Uram. És köszönöm azt, Uram, hogy ahogy a samáriai asszonynál is mondhatják majd az emberek, hogy már nem te miattad, hanem azért, mert valóságosan, igazából találkoztunk veled, Uram. Köszönjük ezt neked, Uram. Legyen áldott a neved, Uram, és tiéd a dicsőség. Amen.
Köszönjük ezt az üzenetet. Én azt hiszem, hogy valóban olyan szavak, olyan üzenet hangzott el, amik közelebb vonnak bennünket az Úrhoz. Tamás, kérlek, azért maradjatok, meg kérem a zenekart is, hogy gyertek, mert dicsérjük még az Urat, és körbe fog járni a perse is. Nem áldjuk meg a perseit, hanem már imával, hanem az adományainkkal fogjuk megáldani a perseit. Jó? Az volt bennem, az az ige, kicsit visszatérve erre a Isten felé való közeledésre, hogy Jézus azért jött, hogy békességet hirdessen a közel és a távol valóknak. És valóban meglepő az, hogy van, aki közel van Istenhez, és még sincs békessége. És békességet kell neki hirdetni. Az, hogy ne nyugtalankodjék a te szíved, és ne féljen. Mert az Úr azt akarja, hogy még közelebb és még közelebb jöjj, és még több fal és még több fal omoljon le. Úgyhogy forgassátok a szívetekbe Istennek az igéjét, ezt a mai üzenetet. Emészszük, kérődzünk rajta, építsük be az életünkbe, és dicsérjük az Urat.